Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Tovább erősödött a forint, a jegybank elnöke szerint a hazai bankrendszer stabil és megőrizte hitelezési képességét. Az Erasmus és a Horizont programok mielőbbi visszaállítását ígéri a leendő Tisza kormány. Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot, a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak. Következnek a részletek. Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt. Zaporizsjában 12 ember halt meg, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosót is találat ért. Tűz ütött ki egy üzletben és egy üzemépületben. Kramatorszk városát 3 bomba találat érte, 5 ember halálát okozva. Már a Viradóra a poltavai régió egyik gáztermelő üzemét érték heves csapások, amelyeknek 5 halálos áldozata volt. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Az ukrán fegyveres erők drónokkal, robotrepülőgépekkel támadták Csuvasföld fővárosát, Csebokszárit is. Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség nyújtotta be. Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikusz Ordan korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, két tegnap gyalogosok közé hajtott autójával Lipcsében egy bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra, sokan megsérültek, többen súlyosan, de pontos adatokat nem közöltek. A Bild című német napilap úgy tudja, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több politikailag érzékeny büntetőügyben is felgyorsította a nyomozást az ügyészség, és több esetben átvette az irányítást a rendőrségtől, írja több lap. A hatóság az MNB alapítványok gazdálkodását, a Szőlő utcai javítóintézet súlyos visszaélési ügyét, valamint a sajtóban Gundalf ügyként ismert eljárást is vizsgálja. Jó Csaba összeállítása.
Jelentősen felpörgette az ügyészség több politikailag is érzékeny büntetőügy vizsgálatát, erről is több hazai lap is. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető alapítványok gazdálkodásával összefüggő nyomozásban például az ügyészség átvette az irányítást a rendőrségtől. Az eljárás hátterében egy feljelentés áll, amely a jegybank Pallas Athéni Domus Meriti alapítványa és az ahhoz kapcsolódó cégek működését érinti. A legfőbb ügyészség úgy fogalmaz, a gyanú megfogalmazásához az állami számvevőszék hosszabb vizsgálata szolgált alapul. A hatóságok már jelentős mennyiségű adatot foglaltak le, ezek feldolgozása továbbra is zajlik. A cél annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik a felelősök. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szőlő utcai javító intézetet érintő súlyos büntetőügy is, amelyben több gyanúsított ellen folyik eljárás. Az ügyben kiskorú sértettek is vannak, és a gyanú szerint a bántalmazástól kezdve a szexuális visszaélésekig több súlyos bűncselekmény történhetett. Az ügyet korábban saját hatáskörébe vonta az ügyészség, miután felmerült, hogy a korábbi nyomozás nem volt megfelelő. Az úgynevezett Gundalf ügyben is nyomoznak. A rendőrség kiberbűnözés elleni egysége tartott házkutatást két Tiszapártot segítő informatikusnál, Gundalfnál és Buthánál. A nyomozás egy feljelentés után indult, amely szerint a hatóságok elegendő indok nélkül indítottak el egy gyermekpornográfiára hivatkozó eljárást, és hajtottak végre kényszerintézkedéseket. 2023 őszén jelentették be, hogy Magyarország 200 fős katonai missziót indítanak Csád területére. A migráció visszaszorítása a terrorizmus elleni fellépés és humanitárius segítségnyújtás céljából. A tervek előkészítésében részt vett a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is. Sajtóhírek szerint a több 10 milliárd forintos misszió ötlete is hozzá köthető, de a program végül nem indult el. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség egyelőre nem indított nyomozást, de hivatali visszaélés gyanúja miatt adatokat kért be. Orbán Viktor egy másik családtagja, a testvére, Orbán Áron üzleti köre is érintett lehet egy vízumcsalási ügyben. A gyanú szerint a csoport magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozva több 10 000 eurót kért külföldi munkavállalók papírjainak elintézésért, majd egy vállalkozótól előlegként átvett 17 000 eurót egymás között el is osztották. Az ügyben korábban két embert már őrizetbe is vettek. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, ezekben az eljárásokban kizárólag jogi szempontok érvényesülnek, és a cél minden esetben az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelműen tisztázzák a felelősséget.
A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség a vállalkozó nevének említése nélkül. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember tegnap egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Jó Csaba beszámolója.
Ha nincs adott esetben ez a választási veresége a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanazt megtette volna?
Nem tudom.
Hétfő este a Kontrollnak adott interjújában jelentette be Balázsi Gyula, hogy a teljes cégbirodalmát felajánlja az államnak. A vállalkozó egy közjegyző előtt aláírt okiratban mondott le minden tulajdon részéről a kommunikációs, a médiás és a rendezvényszervező cégeiben. A döntés többek között olyan cégeket érint, mint a Launch Design, a Launch Event és a Newland Media, illetve ezek érdekeltségei.
Azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg a államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési kommunikációs média vásárlási feladatokat végzi. Én ezt benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére.
Balázsi Gyula cégei az elmúlt években a kormányzati kommunikációs megbízások meghatározó nyertesei voltak. Több 100 milliárd forintnyi állami kampány kapcsolódott hozzájuk. A cégek összértékét ő maga az interjúban mintegy 80 milliárd forintra becsülte, de a sajtó szerint ez a fele annak az összegnek, amelyet ő profitként megtermelt az elmúlt években. Magyar Péter Rogán Antal strómanjának nevezte Balázs Gyulát, majd egy 2024-es interjúját idézte, ahol azt mondta, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter azt írta, szintet lépett a rendszer összeomlása. Tar Zoltán úgy fogalmazott, amit most a képernyőn látunk, az pusztán a felelősségre vonás elől menekülő elit utolsó utáni krízis kommunikációja. Hadházi Ákos leköszönő független országgyűlési képviselő azt írta, úgy tudja, Balázs Gyula volt az egyik oligarcha, akinek a septében külföldre utalt milliárdjait megfogta a NAV.
Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagynia az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen. A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben egy nehéz helyzetet örököl az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. Végül mindkét eseményt ugyanarra a napra szervezik. A budapesti vezetés a rendszerbuncsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepéjére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
Magyar Péterék az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
A rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagár emelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, amelynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. A forint egyébként ma is erősödött.
A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt. Visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák, akár már idén, újra a teljes jogú részese lehessen a programnak. Brieska Dániel összeállítása.
A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
Ez nem jogállami eljárás.
Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizon programot.
Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esettel ezektől a lehetőségektől.
Az új kormány ismét elérhetővé tenné a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíj jelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje írta. Tar Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tar Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hunrenhez és az LT-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke bíztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási keret támogatás nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatokat a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Csaknem 80 ezren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
Őszintén megkönnyebbültem, amikor megláttam a feladatlapot. Az előző évekhez képest ez a feladatlap nekem sokkal jobban tetszett.
Király Panka Eszter gomban írt középszintű matek érettségit. Azt mondta, hogy boldogan jött ki a tanteremből. Igaz, a matematika az egyik kedvenc tantárgya. A Nyíregyházán tanuló Fejes Dániel szerint is teljesíthető volt a vizsga, nem voltak nehezek a feladványok.
Voltak koordinátageometriával kapcsolatban, síkgeometriával kapcsolatban feladatok, egyenletek, valamint egyéb algebrai feladatok is.
A közmédiának nyilatkozó matek szakos tanár szerint is átlagosnak mondható az idei középszintű vizsgasor. A korábbi évekhez hasonló típus feladatokkal találkoztak a diákok. Az első 12 egyszerű példát tartalmazó feladatlap megoldására 45 percük volt a tanulóknak. Itt 30 pontot lehetett szerezni. Az EduLine szerint ebben a részben a többi között exponenciális függvénnyel és gráffal kapcsolatos kérdéseket kaptak az érettségizők. Mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, volt halmazos példa, és ismerni kellett a kör egyenletét.
Az első részben egy nehezebb feladat volt, véleményem szerint a valószínűségszámítással kapcsolatos feladatra 4 pont járt. Itt azért a kedvező eseteket jobban le kellett írni a tanulóknak.
Mondta Fejes Sándor. A 70 pontos második feladatlap megírására több mint 2 óra állt rendelkezésre. A szaktanár szerint a vizsgasor A része nem volt bonyolult. Itt például másodfokú egyenlettel és függvényelemzéssel kellett az érettségizőknek foglalkozniuk. A B rész már összetettebb példákat tartalmazott. A 3 feladat közül azonban csak 2 kellett megoldaniuk a tanulóknak. Az EduLine arról írt, hogy itt egy viharjelző magasságát, a falusi foci csapatok csökkenését kellett kiszámolni. Az utolsó feladatban téglatestre vonatkozó számításokat kellett elvégezni. A megkérdezett szakértők szerint több feladathoz szokatlanul hosszú szöveg tartozott, amely elsőre megijeszthette a diákokat, és volt olyan fogalom is, amit eddig középszinten nem kérdeztek.
Az utóbbi években, ahogy most is, a dobozdiagram megjelent, illetve előtérbe kerül jobban a statisztikai jellegű feladat, a népességgel kapcsolatos feladat, amely során százalékot is kell számolniuk, vagy egy számtani mértani sorozattal kapcsolatos összefüggést kell felfedezniük a szövegbe elbújtatva.
Tette hozzá Fejes Sándor. A középszintű matematika érettségi a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint sem okozott meglepetést a diákoknak.
Alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diák, és akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Hát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölött eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesíthetetlen feladat.
Mondta Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós gimnázium igazgatója is. Az idei matematikai érettségi hivatalos feladat sorait, valamint a javítási értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal szerda reggel 8 órakor teszi közzé a honlapján.
Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. A csapadékhiány mellett nagymértékű fagykár is érte a növényeket. Illés Anna összefoglalója.
Éveken átnyúló aszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben egy évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből.
Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsály József a Kossuth Rádióban kiemelte, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, ami tovább ront a több éve tartó szárazságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Hozzátette, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyúegységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítás a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
Gacsály József elmondta, A Vizet a Tájba programban a gazdák eddig 29 ezer hektár terület felajánlásával csatlakoztak, idáig ezek 14%-át vonták be az árasztásokba.
Gyakorlatilag a Prisban nem volt csapadék, van olyan vízügyi igazgatóság, másfél milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisba. Ez a csapadék ez most már halmozottan hiányzik a földekről.
Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke beszélt. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetnek kismértékben.
A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztett a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosok előretörését is jelenti.
A klímaváltozás a gyümölcsöket sem kíméli. A szőlőültetvényeket példátlan mértékű fagykár érte néhány nappal ezelőtt, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Fritman János elmondta, több helyen az egész termés elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
Mivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszá is segít ebbe, hogy talajnak hagyobb a kisugárzása. Víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, a homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegítnek, ez a klímaváltozás egyre abszurdikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
A múlt hétvégén azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Magyar Péter leendő kormányfő Gajdos Lászlót, a Tisza kormány majdani élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszály és a hazai vizek alacsony szintje miatt.
Szakemberek szerint már tavasszal is érdemes úgy védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a Kossuth Rádióban azt mondta, a megfelelő ruházat, valamint a naptej használata mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
Laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert. Nyilván a csontok azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
Idő alapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején, május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény, közölte a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időkereten belül. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
Időjárás jelentés.
Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 20 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hektopaszkál, alig emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenesdiási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
A hely riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.